Sportérték. Minden, ami sport. Játék, üzlet, gazdaság. Sportérték. Minden hétfőn az 5 órai hírek után.
Köszöntöm Önöket, ez itt a Sportérték, a Trend FM sportmagazinja. A mikrofonnál Imre Lőrinc. A világ élvonalába került egy magyar kézilabda játékvezetői páros, akik 24 év kihagyás után ismét magyar bírópárosként fújhatták például a sípot a nyári párizsi olimpia kézilabda tornáján, de mellett már a férfi kézilabda bajnokok ligája Final Four-ban is dirigálhattak méghozzá a bronzmérkőzésen. A Kis Olivér Bíró Ádám játékvezetői párosról van szó, akiknek köszönöm, hogy elfogadták a meghívásomat, velük fogok beszélgetni a következő percekben. Tehát itt van velünk Kis Olivér, szervusz!
Szia, üdvözlök mindenkit én is!
És itt van Bíró Ádám, téged is üdvözöllek a műsorban, szervusz!
Szervusz, én is üdvözlök mindenkit!
Kezdjük az interjút egy kicsit a végéről, hiszen a teljes pályafutásotokról, annak kezdeteiről is szeretnélek titeket majd kérdezni, de itt a végét megragadva említettem az olimpiai szereplést és a kézilabda BL Final Four-os fújást. Ti személyesen melyik találkozót tartjátok eddigi pályafutásotok csúcsának? Olivér?
Erre nagyon egyszerű szerintem a válasz, hiszen az olimpia a számomra a legmagasabb értékmérő esemény, ahol játékvezetői páros részt tud venni. Külön öröm számunkra, hogy mindezt 24 év elteltével mi tudtuk megvalósítani. Gyermekként is rengeteget ültem a szüleimmel a tévé előtt, és néztem a tévén keresztül az olimpiát, és természetesen először sportolóként szerettem volna részt venni, de ha már úgy nem sikerült, akkor nagyon örülök neki, hogy ez játékvezetőként megadatott.
Ádám, hasonlóan vélekedsz, és az olimpián hány meccset fújtatok?
Igen, én is hasonló kép vélekedek, mint volt sportoló, természetesen minden sportolónak az a célja, hogy az olimpiai játékokon részt vegyen. Nyilván egy bajnokok ligája, Final Four is nagyon nagy dolog, de én is úgy gondolom az olimpia csúcs. Az olimpián 4 csoportmérkőzés volt szerencsénk vezetni, 2 férfi és 2 női mérkőzés.
Utaltatok rá mindketten, hogy sportolók voltatok, és hogy abban reménykedtetek, hogy természetesen mint mindenki, aki elkezd bármilyen sportággal foglalkozni, hogy élsportolóként lesz ott majd a legkomolyabb eseményeken. Nektek mi az ős élményetek a kézilabdával kapcsolatban? Egyáltalán a kézilabda volt az a sportág, amit mindketten egészen gyermekkorotoktól kezdve űztetek?
Igazából, mint minden gyerek, vagy gondolom, hogy minden gyerek, az úszás volt az első, amit ahol a versengésbe kicsit bele tudtunk szagolni, aztán jött a foci, ott egy pár edzésen vettem részt, az nem nagyon nyert el a tetszésemet, így utólag szerencsére, és én Szegeden nevelkedtem, úgyhogy én, illetve Szegeden születtem, tehát én kisgyerekkorom óta kint voltam a Szeged mérkőzésein szüleim jóvoltából. Úgyhogy szinte nem is volt kérdés, hogy ez a sport lesz az én sportágam, és ezt egészen tavaly december 31-ig versenyszerűen is tudtam űzni.
Milyen szinten, azt megkérdezhetem, hogy milyen osztályban játszottál?
Megközelítőleg 120 alkalommal léptem pályára a hazai NB1-ben, amire én nagyon büszke vagyok, és másfél évet töltöttem el külföldön, ez pedig Izlandon történt.
Ádám, nálad?
Nálam nem volt ilyen egyenes az út a kézilabdához, tehát én többször más vizekre elvesztem. Az elején én is kézilabdával és focival kezdtem, aztán változtam kosárlabdára, utána egy környezetváltozás miatt megint kézilabdáztam pár évet. Utána nem voltak adottak a körülmények a kézilabdához, ezért focira váltottam, ott több évet eltöltöttem a kapuba, tehát utánpótlás válogatott is voltam, csak különböző inger vagy inger hiányok miatt abba hagytam, és olyan 15-16 évesen váltottam vissza a kézilabdára, és azóta töretlenül végeztem, tehát nem ebben a szezonban, hanem az ezelőtti szezon előtt hagytam abba.
Te milyen szintig jutottál? NB1-es játékos voltál szintén?
Én is voltam. Én úgy mondom, hogy játszottam NB1-be. Persze nem stabilan. Egy évem, egy fél évem volt egy NB1-be, aztán elszakadt a keresztallagom, és ez alatt a debreceni csapat kiesett, utána már nem tudtam visszakerülni NB1-be.
És ti ismertétek egymást játékos pályafutásotok alatt is már?
Igen. Tehát Olivier Tatabányán védett, és akkor én voltam egy hetet próbajátékon, és ott ismertük meg egymást. utána, mint ellenfelek, már NB1D-be találkoztunk.
És ugye akkor jött a játékvezetés. Ez melyikőtöknek volt erőteljesebb gondolat a kezdetben, hogy el kell végezni egy bíróképzést, és mik voltak az első lépések ezen az úton? És hát hogy alakult ki a párosotok összességében, az nagyon érdekelne.
Kiben volt erősebb az érzés, azt nem tudom. Én 20 éves koromban végeztem el a játékvezetőképzést itt Csongrád megyében, azzal a célra, hogy majd valamire jó lesz, mert kell valami a kézilabda mellé, ugye a kézilabda pályafutása tart örökké, és így az idő úgy igazolt a szerencsére, hogy ezt jól tettem. Ádám nekem a harmadik játékvezető társam, és 2015. augusztusa óta alkotunk egy párt.
Majdnem 10 éve, ugye?
Jövőre jubilálunk, így van.
És akkor Ádám, nálad, te mikor végezted el a képzést?
Én 2010. decemberében vizsgáztam le, én elvégeztem az edzői, téli szentes edző is vagyok, meg játékvezető, tehát én is nyilván játszottam, aztán gondolva a jövőre elvégeztem mind a kettőt, aztán a játékvezetés jobban megragadott, mint az edzőség. Tartottam pár edzést, besegítettem néhány kollégának, de sose volt csapatom. Afelé nem nyitottam annyira.
És 2015-ben a párosotok milyen osztályban, milyen mérkőzésen debütált? Hol fújtatok elsőként?
Hivatalos mérkőzésen, Orosháza, Eger, MD1-es férfi mérkőzésen egy szeptember elejé vagy augusztus végé, tehát első fordulós mérkőzés volt.
Mi az, ami elsősorban egyébként a játékvezetésben megragadott titeket? Ugye, Ádám, te említetted, hogy akkor sokkal inkább magadénak érezted ezt a pályát, mint az edzősködést. Ezt ki tudnád bővebben fejteni, hogy mi az, ami a játékvezetésben megvan, az edzősködésben viszont annyira neked nem tetszett?
Nem mondom, hogy nem tetszett, csak nem úgy alakult az életem, tehát nyilván megtartottam pár edzést, de nem vonzott annyira, mint amikor mondjuk a játékvezetői gyakorlati képzésen el kellett menni játékot vezetni. Az valami jobban megragadott, azt jobban élveztem, mint az, hogy én gyerekeknek tartsak edzést. Nem tudom, lehet nem kell ott pályán annyit beszélni, mint edzőként, nem tudom. Jobban a magamének érzem.
És Oliver, nálad mi fogott meg elsősorban itt a játékvezetésben? Miért választottad ezt a pályát?
Vagy a pálya választott engem? Nem, a viccet félretéve. Rengeteg gyermekmérkőzésen kell átesni a kezdetekben kezdőjátékvezetőként, és igazából azt vettem észre, hogy nagyon élvezem. És ahogy lépkedtünk a korábbi társaimmal egyre feljebb a ranglétrán, egyre jobban élveztem, nagyon tetszett az egésznek a milliója igazából, és onnan már nem volt visszaút igazából.
Egyébként egy játékvezető, amikor éppen nem a pályán fújja a sípot, és nem a mérkőzés napján készül fel fejben, meg nem végzi el a bemelegítést a találkozó előtt, akkor a hétközben hogyan tartja magát szinten, hogyan fejleszti magát bíróként? Itt a ti tréningetek, mint minden egyes sportolónál is nyilvánvalóan nálatok is van edzés, vagy hogy fogalmazzak, mi nálatok a szintentartás, vagy a fejlődés, folyamatos önfejlesztés kulcsa?
Megkönnyítette a helyzetünket a felkészülés és a felkészítéssel kapcsolatban, hogy az idei év január 1-től profi státuszba kerültünk, úgyhogy teljes mértékben a kézilabdának, kézilabda játékvezetésnek élünk. Mindenki máshogy oldja meg igazából a felkészülést, természetesen ezek közül elengedhetetlen a fizikai felkészülés, úgyhogy minden nap, két napon, attól függ, hogy mikor vannak mérkőzéseink, mindenki jár edzésre, ki crossfitre, ki funkcionális edzésre, teniszezni, ez mindenki maga dönti el, hogy mire van szüksége. Ezen kívül rengeteg mérkőzést nézünk meg, utólag is tanulva a hibákból, illetve az elkövetkezendő mérkőzéseink csapatait is szoktuk monitorozni és videózni sokat.
A fizikai felkészüléshez még annyit tennék hozzá, hogy nyilván amíg játszottunk, erre külön figyelmet nem kellett fordítani, mert a kézilabda edzések teljes mértékben fedezték a fizikai felkészülésünket. Sőt, szerintem olyan terhelést, mint egy kézilabda mérkőzésen játékosként soha nem fogok kapni. Tehát elszaladjálhatok, elfutkozhatok, bármit edzhetek, nem fogok tudni olyan terhelést kikényszeríteni magamból, mint egy meccsen.
Igen, viszont mit szoktatok érezni egy mérkőzés után, hogy bíróként, akár fizikailag hasonlóképpen el tudtok fáradni, mint annó játékosként, vagy inkább ez mentálisan tud sokkal megterhelőbb lenni, ugye nyilván a folyamatos koncentráció miatt, a folyamatos éles döntéshelyzetek miatt?
Töredéke, tehát közelébe sincs annak a terhelésnek, mint amit játékosként kaptam. Sem mentálisan, sem fizikálisan.
Én, mint volt kapus, tudok nyilatkozni, hogy nyilván én inkább kapusként mentálisan fáradtam el, mint fizikálisan. Játékvezetőként azért nagyon nagyban függ a mérkőzéstől is, hogy mentálisan fáradok el, vagy fizikálisan. Valahol az a nehéz, hogy rengeteget kell futni, mert olyan dinamikája van a mérkőzésnek, vagy pedig mentálisan, amit te is említesz, hogy olyan éles, kritikus szituációk vannak, ahol észnék kell lenni az utolsó másodpercig.
És nyilvánvalóan egy játékvezető akkor jó játékvezető, hogyha megvan a tekintélye, hogyha tisztelik őt a játékosok, elfogadják a fújását. Ez jelentette nektek kihívást, nevezetesen, hogy hát mégiscsak ugye ti vagytok ott a pályán, akinek a szavát hajogosnak, hajogtalannak érzi a játékos, be kell tartani, és annak megfelelően, ha 2 perces kiállítást mutatok fel neki, akkor le kell mennie. Szóval ilyen fajta respekt vagy tisztelet kivívásának a kérdése, ez bármelyik ötöknek okozott-e nehézséget, vagy ez is így a rutinnal, meg az évekkel együtt jött?
Meg kell küzdenünk, nyilván még most is a tisztelet kivívásáért, azért most már lassan tényleg a 10. évünket kezdjük együtt. Mindenki látott már minket, mindenki tudja, mire számíthat tőlünk. A kezdetekben talán az volt a nehéz, vagy a kihívást jelentő rész, hogy sok mostani játékossal vagy együtt játszottam, vagy egymás ellen játszottunk évekig az NB1-ben, és sokkal könnyebben jöttek oda hozzám például reklamálni, vagy megkérdezni egyes szituációkat. Most már azért leülepedtek ezek a dolgok, és úgy gondolom, hogy most már beszélhetünk arról, hogy egy bizonyos okú tiszteletet már kibíztunk azért az eredményeinkkel is a csapatoknál.
Ez alapján, amit elmondtál, ugye akkor esetleg, hogyha külföldi csapatoknak fújtok, ott lehet, hogy pont ezért ez a tekintélykérdés, ez máshogy vetül fel, mert hogy ott mondjuk nincsenek akkor korábbi személyes ismerettségek.
Egyszerűbb volt mindig is, mióta járunk külföldre fújni, mert az a közeg az sokkal elfogadóbb, meg teljesen más, mint egy magyar közeg. A magyar közeg az általában problémásabb. Tehát ott, ha nem fújsz háttal, szukott szemmel, akkor olyan nagy problémád nem lehet általában. Tehát ott elfogadóbb a közeg.
Oliver, ezt hasonlóan látod?
Részben igaza van az Ádámnak, hogy más külföldön mérkőzés vezetni, hiszen ott nem lát. Az arcunkat minden héten, vagy minden második héten, ezért nem is foglalkoznak velünk annyira. Nem lehet összehasonlítani természetesen a hazai bajnoksággal, de amikor már tényleg egy kiki bajnokok ligája a mérkőzése megyünk, ott azért dolgoznunk kell a respektért, és azt is tapasztaljuk, hogy ez is alakul szépen lassan, step by step. Minél többet látnak minket külföldön, illetve az arcunkat, ott is egyre jobban el fognak minket fogadni a kiki mérkőzések folyamán.
Voltak-e olyan kifejezetten akár negatív élményeitek, amik, hát ugye azt tudjuk, hogy nagyjából a játékvezetők finoman fogalmazva sem a legnépszerűbbek, főleg, hogyha egy adott csapat szurkolói úgy vélik, hogy ellenük fúj. Úgyhogy volt-e ilyen kifejezetten negatív élményetek, amit hát legszívesebben szeretnétek elfelejteni? Oliver vagy Ádám, bármelyik ötök kezdheti igazából?
Kezdje Ádám.
Akkor Ádám, volt-e egyáltalán ilyen?
Én gondolkozok, azért nem szólaltam meg. Tehát most ilyen, hogy a valamelyik csapatnak a szurkolói nem tetszését kifejezték, lehet volt, de én az ilyeneket nem fogom fel. Most a BF Final Four kapcsán tudom azt mondani, hogy úgy gondolom, hogy ez sikerülhetett volna jobban, mint ahogy sikerült, de nem szeretném elfelejteni, nyilván, mert egy nagyon hasznos tapasztalatnak tartom, ami a jövőben nagy segítséget fog nyújtani.
De akkor ez fontos igazából, bármilyen kritika érkezik a nézőtérről, azt egyáltalán nem kell zsebre tenni, nem el kell ereszteni a fületek mellett.
Hát én meg se hallom, az igazság. Tehát az egyik fülemben headset van, nem is a, nyilván a mérkőzésre koncentrálok. Az, hogy most egy-egy néző mit kiabáld a nézőtérről, én az nem jut el az agyamig. Nyilván, ha kórusba elkezdenek kiabálni egy bizonyos dolgokat, az talán eljut, de nyilván a koncentráció nem arra fókuszál.
Én csak annyival egészíteném ki, hogy ez a munkánk része, tehát mint te is említetted, hogy nem a játékvezetők, a nézők, kivecsücske, amit én meg is értek, de azért mi is a játékhoz tartozunk. Ezeket a játékvezetők vagy megszokják, vagy sose fognak tudni elérni eredményt, mert akkor leragadnak annál, hogy most XY éppen mit mond vagy ír róluk a közösségi médiába, szóval ezt teljes mértékben ki kell zárni a mi munkánkból.
Mit gondoltok itt a legmagasabb szinten, ahol azt látom laikus nézőként nyilvánvalóan, hogy sokkal gyorsabb a játék, és hát akár ugye nagyobb nyomás is nehezedhet rátok a tömött csarnokban, de technikai értelemben is persze jóval képzettebbek a játékosok. Tényleg több olyan szituáció alakulhat ki, olyan sok éles szituáció alakulhat ki, amikor perdöntő, hogy mit ítéltek. Szóval összességében arra lennék kíváncsi, hogy mi a legnagyobb kihívás mondjuk egy Final Four mérkőzésen fújni, vagy egy olimpián fújni, és mennyivel nehezebb, mint akár egy NB1-es találkozón?
Hát ha nehézségi fok alapján be kéne sorolni ezeket, akkor a Final Four-os bronzmérkőzésünk volt számomra a legnehezebb. Ott egy olyan tapasztalatot szereztünk, gyűjtöttünk, amit csak és kizárólag ott tud egy játékvezető. Az a közeg, az a nyomás, ráadásul belecsöppentünk két német csapat találkozójába, amit még előtte soha az életben nem volt szerencsénk vezetni, úgyhogy ott tényleg mindenféle ellenben nekünk meg kellett küzdeni. Nyilván nem is annyira ismert a fújtunk mind a két csapatnak már előtte mérkőzés, de úgy nem annyira ismerték az arcunkat idézőjelbe. Az olimpia az teljesen más. Ott több olimpiát megjárt kollégával beszéltünk, és csak annyit mondtak, hogy higgyétek el, srácok, itt minden más, itt sokkal nyugodtabb minden, és ezt a mérkőzések, illetve a mérkőzések hangulata be is bizonyította. Itthon,
meg a csapatok,
ez egy jó kérdés.
Is, tehát az olimpia az számomra egy ilyen, hogy is mondjam, ilyen jutalomjáték volt, tehát mindenki pozitív volt, senki nem szólt hozzánk, teljesen más volt a milliója az egésznek. Tehát az olimpiai szelleme tényleg átjárta a mérkőzéseket, amikről többen beszélnek, akik már jártak ott.
Említetted, azt hiszem te voltál, Ádám, hogy nem voltál személyesen teljes mértékben elégedett a Final Four-os fújásotokkal. Hivatalosan ilyenkor szokott jönni az EHF részéről akár vélemény a bírókkal kapcsolatban, vagy mondtak-e nektek valamit így személyesen, és hát ugye nyilvánvalóan, hogy ott maradtok a toppon, szóval van-e arról szó, hogy akár a 2025-ös Final Four-ban, vagy akár ugye a BL-ben most milyen nagy kihívások várnak majd rátok?
Kaptunk igen visszajelzést a mérkőzés után egyből, hogy az egyik zsűri taga egyben ellenőr is volt, vele a mérkőzést megbeszéltük a vacsora után. Nyilván mi is megnéztük, hogy mik történtek a mérkőzésen. Szerencsére arról nem beszéltünk, hogy rosszul sikerült, csak nyilván az ember mindig többet és többet akar, meg jobban és jobban akar teljesíteni. Azóta az őszi szezonban már fújtunk 3 BL mérkőzést, fújtunk egy Európa Liga mérkőzést, most holnap utazunk egy válogatott mérkőzésre, tehát szó sincs szerencsére arról, hogy ez bármiben visszavetette volna a teljesítményünket. Nyilván a következő Final-ön nagy valószínűséggel nem leszünk ott, mert ugye forgatják a játékvezetőket az ilyen eseményeken, valamint bízunk abban, hogy inkább valamelyik magyar csapat fog szerepelni helyettünk.
A közelgő női kézilabda Európa bajnokságon vár rátok feladat? Erről tudtok már?
Igen, tudunk.
Igen.
Ott nem mi fogunk részt venni, hanem az Altmár-Horvát páros megy a női Európa bajnokságra, akik a női világbajnokságon is szerepeltek tavaly. Úgyhogy ez most igazából, ha le lehet bontani, ők képviselik a magyar játékvezetést a női eseményeken, mi pedig a férfi világeseményeken.
Meg az nem titok, nem sokára, sőt már meg is jelentetni, a januárban fogunk menni a férfi VB-re.
A férfi VB hasonlítani fog az olimpiához hangulatilag, vagy inkább a Final Four-os atmoszférához állhat mindez közelebb?
Én
között?
Egyikhez se hasonlítanám. Aha. Igen, egyikhez se hasonlítanám. Több csapat, nem vagyok benne biztos, hogy minden mérkőzésen teltház, ráadásul három ország ad helyszínt a mérkőzéseknek, tehát valószínű, hogy három ország, három különböző hangulat. Minden világeseménynek megvan a maga szépsége.
Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem a mai műsorban. Két játékvezetőt, két most már ugye profi státuszú bírót ismerhettünk meg, Kis Olivér és Bíró Ádám személyében, akik tehát akkor mennek januárban a férfi kézilabda világbajnokságra, és fújtak már Final Four bronz mérkőzést, fújtak már olimpián, és reméljük, hogy nagyon sokáig ott maradnak a kézilabda élvonalában. Köszönöm még egyszer nektek, Kis Olivér, Bíró Ádám, sziasztok!
Köszönjük,
köszönjük, sziasztok!
Hamarosan folytatjuk a sportértéket, a második résszel maradjanak velünk.
Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.